Vaikra heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton, és nem csak egy heti szakasznak a neve, hanem egy könyvnek is a neve ez. Elkezdődik Mózes harmadik könyvének az olvasása. Ugyanakkor nem csak egy könyv olvasása indul el ezen a szombaton, hanem egy új hónapba is léptünk az elmúlt napokban. Történetesen Nisszán havába. És Nisszán hava a zsidóságban különleges hónapnak számít, hiszen az új év hónapjáról beszélhetünk. Tudniillik, vallási életben is vannak új kezdetek, új korszakok, új évek, mint ahogy az egyházi új év is ott van a kereszténységben, ugyanúgy a zsidóságnál is van úgynevezett vallási új év, ez pedig a Nisszán hónappal kezdődik. Nem véletlenül, hiszen ennek a hónapnak a 14. napján emlékezünk meg arról, hogy atyáinkat kivezette az örökkévaló Egyiptom fogságából, és az Egyiptomból való megszabadulásra emlékezünk. Innentől számoljuk vallási szempontból az új évet. A zsidóságban több féle új év is van. A polgári új év az a jól ismert Rosh Hashanah, ami polgári értelemben őszre, az őszi hónapokra, tehát szeptember-októberre esik, de ott van például a fák újéve, ami Izraelben már a virágzást, a tavasz hozza, az a Gergely naptár szerint február-március környéke, és itt van ez a vallási újév is, ami szintén a mi számításunk szerint egy tavaszi hónapra esik, de ez már jócskán az aratás ideje Izraelben, ekkor kezdődik az árpa aratása, és azon túl, hogy mezőgazdasági jelentősége is hangsúlyos ennek az ünnepnek, sokkal inkább a spirituális része, tehát a vallási része hangsúlyos, és ezért is vált az első hónappá. A hónapok hónapjának is nevezik a Nisszánt, hiszen innen indul minden. Innen indul a zsidóság története. A zsidóság születés története, a keletkezés története, a népnek a története. És nagyon érdekes ez az egybeesés, hogy Nisszán havának a kezdetekor kezdünk el egy olyan könyvet olvasni, amely egy átlag ember számára úgy tűnik, hogy nem sok üzenettel bír ma. Ugyanis Mózes harmadik könyve javarészt az áldozatokról és a papok szolgálatáról szól. A Károli fordításban azt is olvashatjuk, hogy ez a léviták egyházi szolgálatáról szóló könyv, és bár terjedelmében a Tóra egyik legrövidebb könyvéről van szó, mégis tartalmában az egyik legbensőségesebb könyv. Ugyanis a legszemélyesebb módon írja le Isten és ember közötti viszonyt. És ezt a viszonyt nem csak Isten és ember személyes viszonyára tereli, hanem sokszor megjelenik majd a közösség viszonyulása Istenhez. És itt talán érthető, hogy miért van párban, miért jár vajon párban így együtt ez a két kezdet, Nisszán hava és a Mózes harmadik könyve, a Vaikra könyve. Azért, mert a Nisszán havát a zsidóság a megváltás havának tekinti. Ez a hónap a megmenekülésünknek a hónapja. Innen kezdődik el a szabadságunk. Innen kezdődik el a szabadság számítása, és csak szabad ember és csak szabad nép tudja véghez vinni Istennek az akaratát. És bármilyen furcsa, a Tórában leginkább erről az isteni akaratról ebben a harmadik könyvben olvashatunk. Arról, hogy hogyan történjen ennek az akaratnak a megvalósulása. És Mózes harmadik könyve a Vaikra elnevezést kapta a héber megfelelője szerint. Magáról Az elnevezésről annyit, hogy mindig ugye az adott szakasznak az első szaváról szólnak a heti szakaszok, és a könyvek is. De érdekessége ennek a Vaikra könyvnek, amit minden egyes Vaikra szakaszhoz érve érdemes megemlíteni, és említettem is az elmúlt években, hogy az egyetlen olyan tórai könyvünk, amely úgy kezdődik, hogy és. Nincs más könyv a Tórában, a többi négy nem olyan, amelyik úgy kezdődne, hogy és ez és ez történt. Itt viszont úgy kezdődik, hogy és. Mert nincs új kezdet, hanem folytatás van. És nagyon hangsúlyossá válik így a könyvnek az üzenete, hogy ez nem egy különálló egységet képez, hanem ez része mindannak az előzménynek, amit az első és főleg a második könyvben olvashattunk. Része az előzménynek. Része van benne. Egyfajta következmény. Egyfajta következménye annak, hogy mindaz, amit eddig olvastunk és megtörtént, egyértelmű, hogy ennek folytatódnia kell. És szólt. Vaikra, és szólt. Úgy olvassuk az első fejezet első versében, a Károli fordításban, szólítá Mózest, és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából mondván. És ugyanezt olvassuk a héber szövegben is, hogy szólította Mózest az örökkévaló, de ez a Vaikra és szólította, ez valahogy kicsit más megszólítás, mint ami eddig volt. Ennek a Vaikrának a gyöke a kará, ige, ami azt jelenti, hogy hívni, nevezni. És konkrétan egy egész erőteljes hívást jelent, egy olyan fajta hívást, amit meghívásnak is lehetne fordítani, egy személyes üzenet. Nem csak úgy odaszólt Mózesnek, nem csak úgy elmondta a mondandóját, hanem egy nagyon személyes kapcsolatot kívánt kialakítani vele. Ez a kara szó a meghíváson túl azt is jelöli, hogy megnevezni valakit. Nevén nevezni. Úgy is mondhatnánk, hogy és megnevezte Mózest az Úr. Na de hát miért kell megnevezni? Hát a második könyvből kiderült, hogy ki Mózes. Elég szép és summás feladatot vitt véghez. De megnevezte. Megnevezéssel szólt hozzá. És itt talán nem is Mózes a lényeg, hanem az, hogy Isten elkezdi nevén nevezni a dolgokat. Elkezdi nevén nevezni és nevén szólítani a saját népét. Elkezdi nevén nevezni mindazt, akihez konkrét üzenete van. És kezd ez az egész általános megszólítás személyre szabottá válni. Ezért lesz nagyon bensőséges ez a harmadik könyv, mert azt fogjuk érezni, hogy amikor az áldozatok bemutatásáról lesz szó, ezek mind személyessé válnak. Bár nyelvtanilag és grammatikailag nem az egyes szám második szemét fogják használni, hanem pont egy nagyon általános megnevezés lesz az egyes szám harmadik személyben, és ráadásul határozatlanul, hogy ha valaki, de már nem az van, hogy ti mindjájan, hanem te valaki, ha valaki. Már sokkal inkább egyénre szabott lesz a megszólítás. Mert Isten nem csupán a közösséggel akar kapcsolatot, hanem személyre szóló kapcsolatot akar a nép minden tagjával. Nevén nevezi a dolgot. És ez az egész Vaikra könyv pontosan erről fog szólni, hogy értsük meg, mit jelent nevén nevezni az Istennel való kapcsolatunkat. Hogy nem csak elmondani azt, hogy hú, de jó, megszabadultunk, kihozott minket Egyiptomból, halleluja, hanem mit jelent nevén nevezni az Istennel való kapcsolatot? Mit jelent az, hogy hívő vagyok? Mit jelent az, hogy hitéletem van? Mit jelent az, hogy bízom Istenben? Mit jelent az, hogy tudom Isten akaratát? Mi az, amit tudok? Mi az, amit látok? Mi az, amit felfogok? Hogyan lépek viszonyba azzal az Istennel, aki atyáim Istene, aki kihozta őseimet, aki engem is kihozott, stb. Hogyan lesz ebből az egészből egy személyes kapcsolat? És nevén tudom-e nevezni azt, hogy miben hiszek, kiben hiszek, miért hiszek? Az egész áldozati rendszer erre fog rá segíteni, és ezt segíti elő, hogy az ember képes legyen definiálni azt a szövetséget, amiben él. Isten megnevezi az áldozatait, hogy mikor, milyen formában, hogy kíván kapcsolatba lépni. És itt már is áttértünk a következő fontos részére ennek a vajkrának, magának a könyvnek is, és ennek a heti szakasznak is. Ugyanis azt fogjuk látni, hogy végig az áldozat bemutatásokról szól. És bizony, ahogy az elején is említettem, felmerülhetne a kérdés, hogy nagyon szép és nagyon jó, de mi közünk ehhez? Hát ma már nincs se szentély, ma már nem vágdossuk le az állatokat, ma már nem mutatunk be lisztáldozatot. Mit jelent akkor ma az áldozat? És egyáltalán hogyan értelmezzük ezt az egész áldozatrendszert? Hogyan értelmezzük azt, hogy innentől kezdve a zsidó nép áldozatot fog bemutatni a történelem során, egészen addig, míg áll a szentély, az első és második szentély? És hogyan értelmezzük azt, hogy a keresztény kultúrkörben is kialakult az a fogalom, hogy Krisztus az áldozat, az Isten tökéletes áldozata, az Isten báránya? Vajon helyes-e így definiálni magát Krisztust? Vajon helyes-e így megközelíteni, hogy ő a tökéletes áldozat? De erre majd később visszatérek. Most maradjunk annál a fogalomnál, hogy mit jelent az áldozat. Az elmúlt években is sokat beszéltünk erről, mégis úgy érzem, hogy fontos feleleveníteni a fogalmakat és tisztázni mindig, hogy mit jelent az áldozat. Amikor a magyar nyelv használja ezt az áldozatot, akkor már abban a szóban benne van, hogy áld. Áldani. Ez már közelít egy kicsit az igazi jelentéséhez az áldozatnak, hiszen Isten magasztalásáról lenne szó. Isten áldásáról lenne szó. Azért hozunk áldozatot, hogy áldjuk vele azt, akinek adjuk. Csak sajnos a magyar nyelvben felruházódott egy olyan tartalommal ez az áldozati szó, ami egy önsanyargatás, egy lemondás, egy odaadás, egy feláldozás, valaminek az elvesztése. Holott egyáltalán nem erről szól. Úgy bekerült a hétköznapi szlengünkbe, hogy időt áldozok rá. Akkor ezt úgy értelmezzük, hogy lemondok valamiről, hogy valamire áldozzak időt. Úgy értelmezzük, mintha valamitől megfosztanának minket, amikor áldozatot mutatunk be. De tényleg az önfeladásról szól ez az áldozás? Ez az áldozathozatal tényleg arról szól, hogy én lemondok valamiről? Hogy mi az áldozat, abban a héber szó segít nekünk, és ismét a héber gyökerek felkeresése mutatja meg azt, hogy hogyan értelmezzük ezt az egészet. Miért adja ezt a módot és ezt a formát Isten ahhoz, hogy a nép és azon belül személyesen az ember kapcsolatba lépjen vele? Az áldozat szava minden egyes fejezetben a korbán szó lesz, ami a karav igéből származik, ami azt jelenti elsődlegesen, hogy közeledni valakihez vagy valamihez. Közel lépni, hozzá lépni. Közeledni, hozzá lépni, oda kerülni a közelségébe. És az Ószövetségben végig azt lehet olvasni, hogy úgy használja ezt a karav szót, hogy közeledik. Hol Isten, hol az ember. Közeledik egymáshoz. Ezékielnél egy nagyon szép kifejezés jelenik meg, amikor Ezékiel úgy használja ezt a szót, hogy egybefűzni. Egybefűzni Isten akaratát az ember akaratával. Egyé válni. Olyan közel van már, hogy egyé válik. És egy további nagyon szép tartalommal bíró jelentése ennek a szónak, amikor az ige, tehát ez az igei közeledi és közeledni, közellépni, átmegy egy főnévi jelentésben, azt jelenti, hogy anyaméh. Anyaméh. Belső része valaminek, a legbelsőbb része ez a karaf szó. És azt is érzékelnünk kell, hogy mit akart kifejezni a zsidóság ezzel a szóval. Az egész gondolkodásmód mit próbál üzenni ebben a karaf szóban, ebben az anyaméhben, ebben az elrejtettségben, ebben a belső, az emberi testnek a legbelsőbb részében. Úgy gondolja, és úgy használja, és értelmezi ezt, hogy ez a belső rész nem más, mint az emberi érzelem és akarat forrása. És hogyha szépen lassan összetesszük ezeket a jelentéseket, akkor az áldozat nem másról szól, mint arról, hogy az érzelmem és az akaratom közeledik Istenhez. Nem lemondok valamiről. Nem feláldozok valamit. Nem úgy teszem oda az oltára, hogy most ez nekem egy megvonás magamtól, vagy lemondás valamiről, vagy megszakítok valamit magamból. Nem, nem. Az érzelmem és az akaratom közeledik. És hogyha az érzelmem és akaratom közeledik, és egyre jobban közeledik és közeledik, akkor egybe tud fűződni, ahogy Ezékiel is használja, egybe fűződik ez az akarat. Összeolvad az isteni akarat és emberi akarat. És így tudom véghez vinni Isten tervét és akaratát. Érzelem és akarat. A lélek és a gondolat, az érzések és a gondolatok egysége közeledik. Mondhatnánk úgy is, hogy az ész és a szív közeledik. Közeledik Isten akaratához. Mi tehát az áldozat? Közellépés. Az érzelmem és az akaratom odalép Isten elé. És így, tekintve az áldozatokat, egész más megvilágításba fognak kerülni. Hogy mit jelent az égő áldozat, az ételáldozat, hála áldozat, stb. És bizony észre fogjuk venni, hogy sajnos sok esetben félrefordítások vannak Károlinál. Az első fejezetnél az égő áldozatok törvényéről beszél, ami nem más, mint annak az szimbolizálása és kifejezése, hogy az ember az egész akaratát és érzelmét oda teszi Isten elé, és oda rendeli, alá rendeli. Annyira közel van, hogy teljes mértékben át tudja adni azt Istennek. És az első fejezet második verse is mutatja ezt a fajta személyességet, hogy ott van, hogy szó Izrael fiainak is, mondd meg nékik, ha valaki közületek áldozni akar, ha valaki ki akarja fejezni azt, hogy ő hova tartozik, kihez tartozik, hogy számára mennyire fontos Isten, akkor ezt is ezt tegye. Vagyis teljes égő áldozatot hozzon. És sokszor beszéltünk erről, hogy igen, ez az égő áldozat, ez nem más, mint pontosan az érzelemnek és akaratnak a teljes odaadása. És ez nem egyszeri. Bár itt nem írja a történelmi hátteret, de tudnunk kell, hogy az áldozatok bemutatása az folyamatos volt. Az napi szinten működött este és reggel. És később majd talán az égváldozatokról részletesebben is fog beszélni, de pontosan ez volt az égváldozatok lényege, hogy azért égjen a tűz reggeltől estig és estétől reggelig ott az égváldozati az oltáron, hogy mutassa azt, hogy Izrael népe ott van, közel Isten akaratához, hogy nem távozik el. Ennek az égváldozatnak a szüntelenül égése kicsit emlékeztet már a szentélyben a menóra lángjaira. De ugyanúgy a nép felelt azért, hogy az égő áldozati oltáron mindig legyen égő áldozat. Legyen mindig ott, égjen a tűz, jelezze Isten felé, hogy a nép számára fontos Isten. És hogy hogyan történt ez? Erről kortörténeti adatok vannak, amiről Mózes harmadik könyve nem számol be annyira részletesen, de a papok feladata volt ezt magát a rítust véghez vinni. Viszont mindig kijelöltek Izrael 12 törzséből egy törzset, aki egy héten át felelt azért, hogy biztosítsa az égő áldozatot, magát az állatot. Tehát ott volt a kijelölt személy, a nép vezetője, és végig csinálta a pappal együtt a szertartást. Nem az volt, hogy ment a pap és elvégezte helyette. Nagyon sokszor gondolhatnánk azt az olvasás közben majd, mikor ezt a könyvet részletesebben tanulmányozzuk, hogy hát a pap elvégzett mindent. Az ember meg csak ott állt, elhozta az állatot, a pap levágta, megcsinálta, kész, feloldozta, ennyi. De nem. Nagyon is aktívan kellett részt vennie a népnek. Együtt kellett dolgoznia a papokkal. Bizonyos feladatokat csak a pap tehetett meg, de a nép, mint háttér, ott kellett, hogy álljon, és biztosítsa a papoknak ezt a feladatát, hogy így együtt lépjen érvénybe a közeledés. Közeledni Istenhez. Ha megértjük ezt a gondolatmenetet, akkor jobban fogjuk érteni az áldozatoknak a rendszerét. Sokkal inkább fogjuk érteni, hogy mit jelent ma számunkra ez a közeledés. A második fejezetben az ételáldozatok törvényéről van szó, konkrétan a liszt áldozatról. Itt nem gyümölcsöket, meg különféle péksütiket mutattak be áldozatnak, hanem liszt áldozatról volt szó, amely átvitt értelemben ma tényleg jelenti azt a szellemi táplálékot, azt a kenyeret, hogy igen, van igém. Van Isten szava, mint kijelentett ige számomra, amellyel közel tudok kerülni Istenhez. Isten igéje által közel tudok kerülni hozzá. Az ő szava, amely már elért hozzám, közel visz ő hozzá. És aztán itt van a harmadik fejezet, amit hála áldozatként fordít Károly, de nem hála áldozat van itt a héber szövegben, hanem béke áldozat. Ugyanis, amikor közeledek Istenhez, abból béke fakad. Ha én közeledek Istenhez, ott nincs zaklatottság, ott nincs háborúság, ott nincs kétség, ott nincsenek kételyek, ott nincsen bizalmatlanság. Ott béke van. És a béke, a shalom, az megszüli azokat a dolgokat, amik természetesek egy Istennel való kapcsolatban. A hit, a bizalom, a ráhagyatkozás, az odaszánás, az engedelmesség, alapvető dolgok. Béke áldozat jelenik itt meg, és nem a hála. Persze a békén belül ott a hála, de a béke áldozata sokkal több, szélesebb spektrumú, mint a hála. A hála áldozat kimerülhet annyiba, hogy köszönöm, hogy megúsztam. A béke áldozat viszont ettől sokkal mélyebb. Egy nagyon bensőséges szövetségre hív. És egy nagyon lényeges dologhoz értünk a negyedik fejezetnél, ugyanis nincs bűnért való áldozat. Bármilyen furcsán hangzik, nincs bűnért való áldozat, bár így van titulálva Károli fordítása szerint, ugyanis a héber szöveg minden esetben azt a fajta kifejezést használja, ami a véteknek a szava. És óriási különbség van bűn és vétek között. A bűn, mint szándékosan elkövetett bűn jelenik meg a héber Bibliában definícióként, viszont a vétek az a tudatlanságból elkövetett bűn. Az a tudatlanságból elkövetett rossz, amit nem akartam, de megtettem. És megint itt van az a kérdés, hogy nyilván az áldozat, ha visszatérek rá, hogy minek a gyökere, a benső érzelmek, az akaratnak a forrása, ha én tudatosan, érzelmileg és akaratommal egy rosszat és Isten ellenest teszek, azt nem lehet kiengesztelni áldozattal. Arra nincs áldozat. Ezt az ősök és a bölcsek is tudták, és bizony a tudatosan elkövetett bűnök, teszem azt egy szándékos megölése valakinek, vagy egy szándékos kifosztása valakinek, arra nem adtak áldozati felmentést. Arra nem volt elég az áldozat. Azt mondták, arra nincs áldozati forma. Ha valaki szándékosan cselekszik bűnt, annak egyetlen egy megoldása van, a törvény ítélete. Sok esetben sajnos ez halálbüntetéssel járt, de abban az esetben, ha az illető bűnbánatot gyakorolt, és valóban a bocsánatot kért a sértettektől, akkor lehetett bűnbocsánata. De nem lehetett megúszni egy áldozat bemutatással. Mert ezek az áldozatok nem bűnökért való áldozatok, hanem vétkekért. Vétkekért való áldozatok, amiket nem szándékosan csinálok, hanem valami érzelmi túlkapás volt, vagy az akaratom épp nem volt úgy a helyén, de nem rosszat akartam, hanem megbotlottam. És ezek óriási különbséget adnak a definícióban, hiszen nincs bűnért való áldozat, nem lehet a bűnöket csak úgy egy bárány bemutatásával elrendezni. De a vétkekért van bizonyos lépés, ami segít abban, hogy rendeződj. A vétkekért közeledhetsz. Igen, kell, hogy közeledj. És bizony eljutunk ebben a felvetésben ahhoz, hogy vajon tényleg a bűnünkért való áldozat Krisztus golgotai halála? Vajon tényleg áldozat ő? Próbáljuk meg úgy értelmezni, hiszen hamarosan a keresztény húsvét is közeleg, hogy Krisztus váltságműve nem áldozat, hanem közeledés. Próbáljuk meg úgy értelmezni, hogy ő nem Isten tökéletes áldozata, hanem pontosan ő az út, aki által közeledhetünk Istenhez. És húzzuk le ezt az áldozati maszkot, mert Krisztus nem áldozat. Ő nem áldozat, hanem az út ahhoz, hogy közel jussunk Istenhez. És az út ahhoz, hogy az érzelmünk és az akaratunk egy legyen Isten akaratával. És ha azt veszem, hogy ő maga a közelség, akkor ő maga az anya méh, amelyben formálódunk, amelyben megszületünk, amelyből megszületünk, amelyből kifejlődünk, amelyből táplálkozunk. Igen, amelyből az érzelmünk és akaratunk táplálkozhat. Krisztus nem áldozat, hanem az Atya közelsége. Az Atya közeledése és a mi közelségünk, a mi közeledésünk az Atyához. És talán így értjük meg, hogy az egész áldozati rendszer nem valami hókusz-pókusz, és nem valami kegyetlenség Istentől, hanem egy rendkívül szépséggel bíró közeledés. És hogyha így fogjuk olvasni, akkor sok minden átértékelődik majd bennünk. Én kívánom, hogy kezdjük el úgy olvasni, hogy valóban átértékeljük ezeket a szavakat, hogy a vétekre van felmentés, de a bűnre nincs. Hogy nem lehet csak úgy megúszni, hogy jaj, én kifosztottam, kiraboltam épp itt a szomszédboltot, hát majd megbánom. Isten úgy is megbocsájt. Nem. Jaj, hát én rosszat tettem most a házastársam ellen, mert éppen félreléptem, de hát majd Isten megbocsájt. Nem. Nem. A bűnre nincs áldozat. A bűnre bűnvallás van. Akár nyilvános, akár személyes. Az áldozat másról szól. Az áldozat az Istennel való kapcsolatról szól. És nem lehet az Istennel való kapcsolatot arra használni, hogy valami rosszat kiradírozzunk az életünkből. Nem. Az Istennel való kapcsolat nem erről szól. Ezért lesz szentsége az áldozatnak, mert a szenttel való kapcsolatot mutatja be. És ma ezek az áldozatok már nem tevőlegesen vannak jelen nyilván, hanem ott vannak imádság formájában, ott vannak igeolvasás formájában, ott vannak az érzelem és akarat belső szobájában, ott van bennünk, a lelkünkben és a szellemünkben. A kérdés, hogy működik-e, közeledünk-e. Mert eddig minden olyan szépen haladt. Felépült a szentély, szuper. Megépült a családod, szuper. Megépült az egzisztenciád, szuper. Nagyon jó, minden nagyon jó. Csak éppen működnie kell. Funkcionálnia kell. Mert egy felépült családi élet, ha nincs benne tartalom, semmit nem ér. Kell, hogy meg legyen töltve tartalommal, és ehhez az kell, hogy igen, az égő áldozati oltár égjen, hogy működjön mindig. Akár az ima életed, az igeolvasásod, az Istennel való együtt gondolkodásod, az akaratod odaszánása, az érzelmeid alárendelése. Az, hogy a nap 24 órájában meg tudod tenni azt, hogy vele vagy. Még akkor is, ha éppen dolgozol, ha éppen kiszolgálsz valakit a munkahelyeden, ha éppen ezt és azt kell csinálni, ha éppen a gyereknek főzöd az ebédet, akkor is vele vagy. Így értjük meg, amikor Pál azt mondja, szüntelen imádkozzatok, erről szól, szüntelen közeledjetek. Legyetek a közelségében, legyetek ott. És olyan jó lenne, hogyha az áldozat szavát akár ki is cserélnénk erre, közeledni Istenhez. Közelséget mutatni. Amikor áldozatot mutatok be, a közelségemet mutatom be, ott vagyok Isten közelében. És ha belegondolunk, ez nem olyan rendkívüli. Ez hétköznapi. És az kéne, hogy természetes legyen. És kívánom, hogy valóban legyen természetes minden pillanatban. Mert ha ezt megéljük, akkor ott lesz bennünk a béke. Ott lesz a béke szövetsége. Ott lesz az, hogy tudom az ételáldozatot is használni. Vagyis igét olvasok, tanítást hallgatok, bennem van, gondolkozok bizonyos szakaszokon. Részemmé válik. Részemmé válik. És ez a lényege ennek az egész áldozati rendszernek, részemmé válik Isten akarata, közeledni Istenhez. Ez a lényege ennek a vaikrának, és folytassuk a jövő héten ugyanígy ebben a hozzáállásban és megközelítésben közeledjünk az isteni akarathoz, és akkor ő is közeledni fog hozzánk. Akkor ő is megmutatja az ő akaratát felénk, és így teljesíteni tudjuk azt.